Kedves hallgatom! Mikeás próféta első részének 5. versében Isten világossá teszi ítéletét. Jákob bűne miatt történik mindez, és Izrael házának vétkei miatt. Honnan ered Jákob bűne? Nem Samáriából? Honnan ered Júda vétke? Nem Jeruzsálemből? Jákob bűne miatt történik mindez, és Izrael házának vétkei miatt. Láthatod, ő mindkét királyságról és fővárosaikról, tehát az izraeli Samáriáról és a júdai Jeruzsálemről beszél. Honnan ered Jákob bűne? Vagyis kifelelős Jákob eltévejedéséért. A válasz ez. Vajon nem Samária? És mi van Júda magas helyeivel? Vajon nem Jeruzsálemben vannak? A próféta a fővárosokat, Jeruzsálemet és Samáriát kárhoztatja. Jeruzsálem volt az Isten imádásának a helye. Vajon imádták Istent a fővárosban? Igen, elmentek a templomba, de ugyanakkor elmentek a magas helyekre is, ahol bálványimádás és az erkölcstelenség legsúlyosabb formái történtek. Isten azt mondja, hogy ezekért ítéli meg ezt a két nagyvárost, mert óriási befolyást gyakoroltak Izrael és Júda népeire. Azt hiszem, ezt alkalmazni lehet a mi népünkre is, mert helytelen a kormányzási filozófiánk. Mint ahogy már láttuk, nem a kormányforma rossz, hanem azok járnak rossz úton, akik a kormányzásban vannak. Nem tudom, hogy túl sok különbség van-e egy istentelen diktátor, vagy egy egész istentelen képviselő testület és szenátus között. Országunk alapítói a kormányzás három ágazatát alakították ki, mert kellemetlen tapasztalataik voltak, és tudták, hogy nem bízhatnak az emberekben. Az volt az elképzelésük, hogy a kormányzás három ága képes egymást ellenőrizni. Korunkban már mindháromra vigyázni kell. Miért? Mert bármelyik kormányzás akkor működik helyesen, ha megfelelő emberek vannak a kormányban. Mikeás korában az volt a baj, hogy Samária és Jeruzsálem korruptá vált, és Isten megítélte őket. Mi lesz a mi országunkkal? Egyéni véleményem az, hogy országunk lefelé tart a lejtőn. Valamikor számítottunk-e világban, de vajon mit adtunk-e világnak? A kilátások elkeserítenek minket, mert szeretjük országunkat, és gyűlöljük mindazt, ami tönkreteszi népünket. Mikeás az Isten uralma alatti kormányzást hangoztatja. Ez Isten kormányzási filozófiája, amint láthatod. Most érkeztünk el az első döbbenetes nyilatkozathoz, és ez a leghosszabb is. Végig megy a fejezet ezután következő részén a 6. verstől a 16. versig. Ez egy kis képe annak a nagy pusztításnak, ami bekövetkezik majd az utolsó napokban. Az utolsó napok idején bekövetkező ítélet témájára még visszatérünk, amikor Mikeás próféta könyvének 4. fejezetéhez érkezünk, de itt Mikeás első fejezetében helyi ítéletről van szó, amikor Asszíria elpusztította Samáriát. Bárcsak be tudnám neked mutatni a Samáriáról készített fényképeimet. Az a város valamikor gyönyörű volt. Nagy befolyással és kultúrával rendelkezett. Ígéretes városnak tekintették, de ma porban és hamuban hever. Samáriát romhalmazzá teszem, mezővé és szőlőskerté, lezúdítom köveit a völgybe, még az alapjai is előtűnnek. Mikeás könyve, első rész, 6. vers. Samáriát romhalmazzá teszem, mezővé és szőlőskerté. Ma az a hely éppen ilyen. Láttam egy kis szőlőskertet, amit az arabok ültettek, és Samária egyik részének a romjai között feküdt. Vannak más helyek is, ahol gyümölcsös kertet lehet találni a romok között, és egyéb fákat, amelyeket ide-oda ültettek. Lezúdítom köveit a völgybe. Álltam az Akropoliszon, Samária legmagasabb helyén, és lenéztem meredek hegyoldalán. Tudod, mi van odalent? Mindenféle oszlop és kő, amelyeket valamikor odavittek, és épületekhez használtak. Később legörgették azokat a völgybe. Semmit sem ismerek, ami ennél pontosabban szó szerint beteljesedett volna. Amit láttam, az ez húzza alá. Lezúdítom köveit a völgybe. Még az alapjai is előtűnnek. Szeretném neked bemutatni azokat a képeket, amelyeket annak a városnak az alapjairól készítettem, amiket Aháb és Jezábel idejében építettek. Vannak képeim a későbbi alapokról is, amelyeket a rómaiak építettek oda. Isten mindegyiket kiforgatta, és az összes romokban hever, amit ma is meg lehet tekinteni. Alapjai elmondják, hogy valamikor ott egy hatalmas város volt, de már régen megsemmisült. Bálványszobrai mind összetörnek, és minden szerzeménye tűzben ég el. Minden bálványát megsemmisítem, mert paráznák béréből gyűjtötte azokat, paráznák bérévé lesznek ismét. Mikeás könyve, első rész, 7. vers. Bálványszobrai mind összetörnek. Amikor azon a helyen voltam, megkérdeztem a vezetőmtől. Vannak-e itt bálványképek? Vajon az archeológusok rátaláltak-e a képekre? Ezt válaszolta. Nincsenek. Semmi bizonyítéka nincs a bálványimádásnak. Jól lehet, tudjuk, hogy itt bálványimádás folyt. Hadd emlékeztesselek arra, hogy a magas helyek, amelyeket Mikeás próféta említ, a bálványok fellállításának a helyei voltak, ahol valamikor a legaljasabb bálványimádás folyt. Például Molok imádásakor a vörösen izzó bálvány karján gyermekeket áldoztak fel. Milyen szörnyűség volt ez? A legaljasabb erkölcstelenséggel kötötték össze a bálvány imádatát. Más szóval, a vallás és a törvénytelen szex ugyanazt jelentette. Ugyanez van ma a sátán imádatában és az okkultizmus különböző hajtásaiban. És minden szerzeménye tűzben ég el. A szerzemény nagyon érdekes kifejezés. Ez utal a drága edényekre, amelyeket a pogány templomoknak adtak. Vezetőm elmondta nekem, hogy Jezábel palotájának romjai között az archeológusok jó néhány kisebb elefántcsont edény maradványaira leltek, amelyek nyilvánvalóan illatszereket tartó edények voltak. A nagyobb edényekben a bort tartották. Azon a területen nagyon sok ásatást végeztek a múltban, mert paráznák béréből gyűjtötte azokat, paráznák bérévé lesznek ismét. A bálvány imádó szertartások szexuális perverzitásokkal voltak kapcsolatban. Korintusban például Afrodité imádata az Akropoliszon, ahol 1000 vesztaszűz lakott, a prostitúcióval kapcsolódott össze. A szex hozzátartozott a valláshoz. A férfiaknak fizetniük kellett, amikor valamelyik imádkozási helyre beléptek. A templomokban és azokon kívül is voltak bordélyházak. Mindezt a sok bűnt a vallás nevében követték el. Ez igaz volt a föníciaiak, a filiszteusok körében is, és Izrael átvette ezeket a vallásokat. Nagyon érdekes, hogy a mai gondolkodásmód visszatér ahhoz a szemlélethez. Az úgynevezett új erkölcsiség annyira régi, mint Molok, Baál és más ősi pogány bálványok imádata. Ez az oka annak, amiért hangoztatom, hogy a vallás nem hozott áldást a világnak. Ha meg akarod látni, hogy mit tett a vallás, menj el Indiába. Ott a vallás egy csodálatos népet nagyon siralmas állapotba döntött. Az emberek teljes szegénységben és a vallás rabláncai között nyögnek. A kereszténység természetesen nem vallás. A kereszténység személy. Az Úr Jézus világossá tette ezt, amikor kijelentette. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. János evangéliuma, 8. rész, 36. vers. Ő föloldozhat téged a bűn kötelékeitől, és megszabadíthat téged a vallás jármától is. E Biblia vers utolsó része így hangzik. Paráznák béréből gyűjtötte azokat, paráznák bérévé lesznek ismét. Mikeás azt mondja, hogy a szerzett bér visszatér, és ismét bűnre használják fel. Némelyik edényt nyilvánvalóan ismét használtak a rómaiak idejében. Heródes újból felépítette azt a várost. Szerette annak elhelyezkedését, mert gyönyörű hely volt az ott lakása, de azt is elpusztították, és az is romokban hever korunkban. Izraelben a bálványimádás volt a főbűn. Ez állt az első helyen a bűnök listáján, de Mikeás megemlít más bűnöket is. E fejezet hátralevő része Mikeás siralmát írja le. A prófétát mélyen érintik Izrael bűnei és azok következményei. Mikeás nem csak fizetett prédikátor, ő Isten elhívott prófétája. Nagyon hasonlít Jeremiáshoz és Hóseáshoz abban, hogy gyöngétséggel van tele a szíve. Hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni az összes ószövetségi prófétáról, mint akik Illéshez és Ezékielhez hasonlóan kemény szavú proféták. Talán emlékszel rá, hogy amikor Isten megbízta Ezékielt, arra figyelmeztette őt, hogy egy kemény szívű és nyakas néphez küldi őt. De Isten ezt mondta, téged még tőlük is jobban megkeményítelek. Szükség volt a keményfejű prófétákra, akik rettenthetetlenül szólaltak meg, de Isten sok prófétája gyöngét szívű volt, és Mikeás is ezek közé tartozott. Figyeld szavait! Emiatt gyászolok és jajgatok, mezítláb és ruhátlanul járok. Üvöltök gyászomban, mint a sakálok, és jajgatok, mint a struccok. Mikeás könyve, első rész, 8. vers. Mezítláb és ruhátlanul járok. Amikor valaki levetette a felső ruháját, akkor ez azt jelentette, hogy mélyen gyászolt, és nagy bajban volt. Üvöltök gyászomban, mint a sakálok, és jajgatok, mint a struccok. Ha valaha hallottál farkast vagy hiénát üvölteni az éjszakában, akkor tudod, hogy az félelmetes és nagyon szörnyű állati hang. Jobb ugyanezt a kifejezést alkalmazza. A sakálok testvére lettem, és a struccok társa. Jobb könyve, 30. rész, 29. vers. Nem tudtam a struccok jajgatásától mindaddig, amíg jó néhány évvel ezelőtt feleségemmel együtt meglátogattuk egy nagy város állatkertjét. Amint jártunk, keltünk az állatkertben, siránkozó hangra lettünk figyelmesek. Nagyon lehangolt és jajgatással teli hangot hallottunk. Először csapdába esett vagy megsérült állatra gondoltunk. Ahogy tovább mentünk, találkoztunk egy emberrel, és megkérdeztük tőle. Tudja ön, hogy mi adja ezt a hangot? Ezt válaszolta. A struccok sírnak így. Az információt meg sem köszöntük neki, mert azt hittük, viccel velünk. De hamarosan megtettünk egy újabb kanyart az úton, és ott láttuk a struccokat. Egy helyben álltak, és csak nézelődtek. Semmi okot nem találtam a szomorkodásukra, de a leggyászosabb hangot adták ki, amit valaha hallottam. Mikás azt mondta, hogy úgy fog sírni és jajgatni, mint a struccok. Más szavakkal, az az üzenet, amit Mikás átadott a népnek, éppen annyira átjárta őt is, mint ahogy átjárta Jeremiást az általa továbbított üzenet. Ez egy másik példája annak az embernek, akire Isten rá akarja bízni a kemény üzenet továbbítását. Miért? Mert mielőtt Isten megítélne egy népet, tudatni akarja vele, hogy ő hogyan érez, így küldte el Jeremiást, a síró prófétát, és aztán Mikeást, a másik síró prófétát is. Amikor az emberek hallják az üzenetet, akkor látják gyászolását és jajgatását is, és megértik, hogy Isten hogyan érez a bűnökkel kapcsolatban. Isten nem ítélkező. Jól lehet, nem gyönyörködik az ítéletben, el kell ítélnie minden bűnt. Ha ezt egy kicsit a saját helyzetedre alkalmazod, felismered, hogy Isten nem engedheti meg a gonoszságot és bűnt anélkül, hogy meg ne büntetné a vétkezőket. Nem lenne Isten, ha teremtményeinek nem szolgáltatna igazságot. Amikor gonoszságot követnek el Isten teremtményei, akkor ő ítéletet hirdet a bűn ellen. Egy ideig vár, de amikor ítélni kezd, semmi sem akadályozhatja meg őt. Mert halálos a csapás, amely Júdát érte, egészen népem kapujáig, Jeruzsálemig eljutott. Mikeás könyve, első rész, 9. vers. Mert halálos a csapás. A nép már túlhaladt annál a láthatatlan vonalnál, ahonnan nem lehetséges a visszatérés. Még nem tudom, hogy az a vonal hol húzódik, de tudok létezéséről. Amikor egy személy vagy egy nép túllépi azt a vonalat, akkor nincs többé lehetőség a visszafordulásra. Ez nem azt jelenti, hogy Isten irgalmatlan és kegyetlen, hanem az az egyén, vagy az a nép annyira hajlik a bűnre, és olyan sokáig süket füleket fordít Isten felé, hogy többé nem marad más hátra, csak az ítélet. A sérülés halálos. Többé nem hallgatják Istent. Ez zavarba hoz engem, mert arra gondolok, hogy vajon a mi országunk nem haladt-e már túl ezen a vonalon? Csak annyit tudok, hogy nem hallgatják Isten szavát, és nem akarják meghallgatni. Annak ellenére, hogy rendkívüli lehetőség kínálkozik Isten igéjének hirdetésére, olyan csodálatos az, hogy mennyire igaz ez a profécia. Vajon Isten igéjének hallgatása és az Isten igéjének való engedelmesség ugyanazt jelenti? Ténylegesen ismerek olyan embereket, akik bűnben élnek, vagy már régóta bűnben éltek, és sohasem tértek meg belőle. Mégis arról beszélnek, hogy szeretik Isten igéjét. Lehetséges-e, hogy már túllépték a láthatatlan vonalat, és többé semmi más nincs hátra, csak az ítélet? Mert halálos a csapás, amely Júdát érte, egészen népem kapujáig, Jeruzsálemig eljutott. Az asszíriai hadsereg Szanhéri vezetésével elindult északról, és előzönlötte az északi királyságot. Délfelé haladt, és elérte Jeruzsálem falait is. Ezékiás király attól félt, hogy elfoglalják a várost, de Isten megüzente Ézsaiásnak, hogy mondja meg neki, hogy Jeruzsálemet még nem hódítják meg, hanem ez csak figyelmeztetés a város lakóinak. Júda egy darabig figyelt a figyelmeztetésre, de aztán hátat fordított neki, és visszatért bálványimádásához és bűneihez. Eljött az a nap, amikor Istennek meg kellett ítélnie Júdát is, ahogy megítélte Izraelt. Most itt 10 különböző városközpont nevének a sorozatával találkozunk, amelyeken Samária és Jeruzsálem hatása érvényesült. Nem mindegyik település van rajta a térképen, de a lista az északon levő Samáriával kezdődik. Aztán halad délre Jeruzsálem felé, sőt azon is túl. A nevek jelentése szójátékokat takar. Ne mondjátok el Gádban, ne is sírjatok. A Bét Afrában lakók porban fetrengjenek. Mikás könyve, 1. rész, 10. vers. Ne mondjátok el Gádban. A Gát név azt jelenti, hogy síró város. Isten ezt mondja. Ne sírjatok a síró városban. Gát a filiszteusokhoz tartozott, és könyörtelen ellensége volt Izraelnek. Isten ezt mondja az ott lakókról. Ne tudassátok velük, hogy ítélet szakad rájuk. A Bét Afrában lakók porban fetrengjenek. Afra jelentése porváros. Ha valaki por szólt a fejére, akkor ezzel legmélyebb gyászát fejezte ki. E város helyét nem ismerjük, de úgy tűnik, hogy emögött az a gondolat húzódik meg, hogy az embereknek a saját területükön kellett síránkozniuk. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, add, hogy hallgassak szent lelked figyelmeztetésére, és sírjak bűneimen, ha észreveszem azokat a szentírás tükrében. Segíts, hogy elfogadjam tőled a bűnbocsánatot, és igyekezzem szent akaratod szerint élni. Ámen.